Amit nem lehet menteni és védeni, arról levesszük kezünk. Egy valakiért azonban tűzbe tesszük, és készek vagyunk egész elbeszélői tekintélyünket föltenni életmódja fedhetetlenségért bizonyos időpontig, amikor is ez az életmód minden esetre isteni erők beavatkozására menátszerűen kezdett botladozni. És ez az egy Máj Szachme, a városfejedelem leánya Mutem Enet, Potifár felesége. Hogy aféle szajha természet lett volna, akinek a neki tulajdonított ajánlat útszolván mindig ajkán lebeg, s könnyedén és szemtelenül röppen el róla, oly meghamisító elképzelés, hogy az igazság kedvéért minden erővel rajta kell lennünk megdöntésén. Amikor ő azt a szót végül összeharabdált nyelvvel elsuttogta, már nem ismerte önmagát. Magán kívül volt, szenvedései zsákmánya, alsóbb hatalmak korbács lengető bosszúvágyának áldozata, akiknek szája elkötelezte, holott szeme azt hitte, hogy hűvös lenézéssel tekinthet rájuk. Fölnyílnak a szemek. Ismeretes, hogy Mut jószándékú szülői megegyezés alapján már zsenge gyermekkorában jegyese és házastársa lett Huyi és Tuyi fiának, és a belső folyamatosság kedvéért arra sem árt emlékeztetni, hogy házassági kötelékük formai természetét kezdettől fogva megszokta, és az a pillanat, amely materiálisan fölfedhette volna a hiányokat, elfolyó homályban maradt. Nem hiába való megjegyezni ezt. Szüzessége névlegesen már annak idején megszűnt, s más aztán nem is történt. Még alig volt igazi szűz, inkább serdülő, amikor egy előkelő ágyasház elkényeztetett feje lett, aki a legnagyobb bőségben fürdik, akit mesztelen szerecsen lányok vad alávetettségben és heréltek gyengét hajbókolással hordanak tenyerükön, első és igazi 15 más, nagyon különböző eredetű, fényűzésben tespedő országbeli szépség között, akik együttesen maguk is puszta és üres fényűzés voltak, az áldásház dísznek és szemnek való tartozékai, egy udvaronc élvezhetetlen szerelmi tulajdonai. Mint királynője a fecsegőknek és ábrándozóknak, kik szemöldöke rándulását lesték, mélabúba merültek, ha ő szomorú volt, fölszabadult gágogásba csaptak, ha vidámnak látszott, s egyébként Petepré az úr apró, semmit mondó kegyeiért szívódtak ostobán, ha ez, miközben édességgel és ámrapálinkával kínálták, körükben egy megtisztelő játszmát játszott le Mutem Enettel az ostáblán, mint a hárem csillaga, tehát az egész ház női feje is volt egyben Potifár felesége, szűkebb és magasabb értelemben, mint amaz ágyasok, egy szóval az úrnő, aki megfelelő körülmények között az úr gyermekeinek anyja lett volna, a birtok fő épületében tetszése szerint lakhatott saját szobájában, a keleti szoba volt ez, az északi oszlopcsarnokban, ahol József fölolvasói szolgálatát szokta végezni, és amely a házastársak szobáit egymástól elválasztotta, aki továbbá táncmutatványokkal és zeneszóval széppé tett vendégségek alkalmával, melyeket Potifár, fáraó barátja, tébe előkelő társaságának adott házában, a háziasszony és vendéglátó szerepét töltötte be, s más előkelőségek házában, elsősorban az udvarnál tartott hasonló ünnepségeken az úrral együtt vett részt. Élete izgalmas volt, és tömve elegáns kötelezettségekkel, hiába való kötelezettségekkel, ha úgy vesszük, de ezek nem kevésbé emésztők, mint a fontosak. Minden civilizált társadalom tudja, mennyire lefoglalják az előkelő hölgyek életerőit a társadalmi életnek, a puszta kultúrának és túlburjánzó részleteinek követelményei, úgyhogy a formaságokon túl sohasem kerül sor a lényegesre, a lélek és agy életére, s a szív hűvös üressége, amely tudatosan nem nélkülöz semmit, még szomorúnak sem nevezhető élet megszokássá válik. Minden korban és égtájon föllelhető az ilyen hévtelen asszonyi nagyvilágiság, és bátran mondhatjuk, nem sokat jelent, hogy a férj, akinek oldalán ilyen nagy dáma életet kell leélni, valóságos testőr ezredese, vagy csak udvari cím szerint az. Az öltözködő asztal szertartása például ugyanoly igényes marad, akár az a célja, hogy a férj vágyait ébren tartsa, akár puszta öncélként, a társadalmi kötelezettségek kedvéért végzik. Mut, mint rangbeli társnői valamennyien, hosszú órákat áldozott rá naponként, végrehajtása közben zománcosan csillogó új és lábkörmeinek kínosan körülményes ápolásánál, az illatos fürdőknél, szőrtelenítő eljárásoknál, kenéseknél és dögönyözéseknél, melyeket azért vállalt, hogy megőrizze jó alakját. A kényes kifestéseknél és cseppentéseknél, melyeknek tárgya amúgy is szép, acélkék íriszű, és sokféle pillantásban és villantásban jártas. A festékes paletta, az utána húzó hegyes ecset és tekintet édesítő szerek magas iskolájában azonban igazi drágasággá és ékszerré emelt szeme volt. Miközben haját ápolta akár a magáit, mely fényes fekete és kék vagy aranypúderrel gyakran porozott fürtök félrövid sűrűsége volt, akár különböző színű cofba, bodorba, varkocsba és rajtozott gyöngyfonadékba rakott parókáit, eközben, valamint a virágszerű öltönyök finom érzékű összehangolásánál a hímzett és lant alakúra vasalt csípőszalagokkal és apró redőkbe rakott vállátvetőkkel. A térden átnyújtott ékszerek kiválasztásánál feje, keble és karjai díszítésére, mindezen közben a mezítelen szerecsen lányoknak, a fodrász eunuhoknak és öltöztető komornáknak nem volt szabad nevetniük, és Mut maga sem nevetett sohasem, mert egy kis figyelmetlenség, apró hanyagság e kultusz dolgaiban az előkelő világban megszólásra, az udvarnál gonosz botrányra adott volna alkalmat. Ott voltak aztán a látogatások hasonlóképp élő barátnőknél, akikhez elvitette magát, vagy akiket magánál fogadott. Ott volt a szolgálat a Merimat palotában, teje az isteni feleség mellett, akinek díszkíséretéhez Mut tartozott. Épp úgy tartotta a legyezőt, mint férje Peteplé, és részt vett az éjszakai vízi ünnepségeken, amelyeket az Amuntól fogadó, a királyi kert fáraó parancsára létesített mesterséges taván rendezett, s melyeknek szépsége nemrég föltalált tarkatűzű fáklyák sziporkázó színeiben mártózott meg. Ott voltak továbbá, az Isten anya neve emlékeztet rá, a sokat emlegetett jámbor jelentős tiszteleti kötelességek, amelyek a társadalmi nagyvilágiból az egyházi papihoz visznek át, és amelyek elsősorban adták meg szemének a gőgös szigorú kifejezést. Azok a kötelességek tehát, amelyek mint a Háthorrend tagjára és Amun háremhölgyére, mint a napkorongot fogó tehénszarvak viselőjére, röviden, mint időleges istennőre hárultak rá. Egészen különösnek mondható, mennyire hozzájárult Eni életének ez az oldala és tevékenysége ahhoz, hogy az előkelő hölgy világiránti hidegségét fokozza, és szívétől távol tartsa a lágyabb álmokat. Ez összefüggött házasságának névlegességével, amivel különben önmagában semmilyen szükségszerű összefüggésben nem volt. Amun ágyas háza egyáltalában nem volt az érintetlenek háza. A hús megtartóztatása távol állt a nagyanya isteni karakterétől, aki Mutban és társnőiben ünnepek alkalmával megtestesült. A királynő az Isten ágyasa és az utódnap szülője volt a rend védnöknője. A főnöknő, mint azt már itt-ott említettük, férjes asszony volt. Amun fontosképű nagy profétájának felesége, és a rend túlnyomóan férjes asszonyokból tevődött össze, mint Renenutet, a fő marhamester felesége, egyéb viszonyairól nem szólva. Valójában Mut templomi tisztségének csak annyiban volt köze házasságához, hogy az egyiket társadalmilag a másiknak köszönhette. Bensőleg azonban saját jó szántából ő is úgy tett, mint Hui, a rekett, amikor ősz ágyastársával beszélgetett. Papnőségét házasságának különös voltával hozta vonatkozásba, és anélkül, hogy nyíltan szavakba foglalta volna. talált eszközöket és utakat annak kifejezésére, hogy nagyon illőnek, sőt az isteni ágya számára az igazán megfelelőnek tartja, a földi házastársa olyan, mint Petepré. Úgy tudta ezt a fölfogását a társasággal tudatni és közölni, hogy ez visszahatóan már segítségére volt fölfogása megerősítésében, s helyzetét a háthorok körében az isteni szüzesség és megtartottság fényében látta, ami hallgatólagosan még sokkal inkább, mint múlt szép hangja és táncművészete, biztosította helyzetének előkelőségét, csak nem a magas főnöknő oldalán. Ez gondolati akarat erejének műve volt, amely alakot öltött a külvilágban és megadta számára a kárpótló vígaszt azért, amiután lelke néma mélyen áhítozott. Nimfa, feslet nőszemély, nevetséges. Nagyvilági szent volt Mutemenet, hűvös holdapálca, akinek életerői részben a civilizáció igényei között emésztődtek föl, részben úgyszólván templomi kincsé váltak, és szellemi gőggé lényegültek. Így élt, mint Potifár első és igazi felesége, elkényeztetetten, tenyerén hordva, önelégültségében megerősítve az általános térdre hulló tisztelet által, és amaszférának vágyai, amelyet kígyózó ajaka hirdetett, a liba vágyak, hogy röviden és találóan szóljunk, még csak álmában sem érintették meg. Mert helytelen az álmot szabad vadonnak hinni, amelyben a nappal tilos, buja kárpótlást nyer, s kedvére csaponghat. Ami alapjában ismeretlen az éber állapotban, és ki van rekesztve belőle, azt az álom sem ismeri. A két terület határa elfolyó és átbocsátó. Csak egy lelki tér van, amelyen bizonytalanul fut át, és hogy e tér a lelki ismeret, a büszkeség számára oszthatatlan, mutatja a zavarodottság, mutatja a szégyen és riadalom, amit Mut nem is az ébredéskor, hanem már álom közben érzett, amikor első ízben álmodott Józsefről. Mikor történt ez? Az életéveket csak hanyagul számítják errefelé, és mivel nagy mértékben függünk elbeszélésünk világának szokásaitól, magunk is beérjük a hozzávetőleges becsléssel. Eni bizonyára több évvel fiatalabb volt férjénél, akit József megvásárlásakor, mint 30-as évei végén járó férfit ismertünk meg, s aki időközben kereken 7 évvel lett idősebb. Az asszony tehát nem volt még a 40-es évek közepén, mint ő, hanem ekkoron jóval innen, de minden esetre érett nő volt. Tagadhatatlanul érettebb korú, mint József, hogy mennyivel, annak kiokoskodására nem érzünk hajlandóságot, mégpedig erkölcsi tiszteletből ama magas női életkor különbségeket csak nem elmosó kozmetikai kultúra iránt, amelynek eredményei a maguk érzékelhető voltában magasabb rendűen valóságosak, mint azok, amikre a számoló ceruza jut. József, amióta először látta az úrnőt aranyhorcékén ellebegni, előnyére változott, épp a női érdeklődés szempontjából. Mut azonban nem változott, legalábbis annak számára nem, aki azóta szakadatlanul látta. Jaj lett volna a kenő rabasszonyoknak és dögönyöző hevélteknek, ha ezek az évek termetének valamit ártottak volna. De feje is, amely nyerges orrával és arcának sajátságos árnyvölgyeivel voltak éppen sohasem volt szép. Ezt a lebegést mutatta kikészítés és a természet szeszélye, divatos simítás és szabálytalan báj között, amely akkor jellemzője volt. A halkan nyugtalanító ellentét szeme és kígyó ajka között azonban ezekben az években láthatóan még erősödött, és aki hajlamos a nyugtalanítóban a szépet látni, van ilyen hajlam, egyenesen úgy ítélet, hogy időközben szebb lett. Másrészt József szépsége ekkortájt már kinőtt a férfikort megelőző ifjúi báj stádiumából, amit annak idején méltattunk. 24 évével még mindig Csak most igazán ámultatóan szép volt, de szépsége túlérett az ifjúság kettős varázsán, s noha megőrizte általánosan megnyerő hatását, érzéskeltő ereje sokkal határozottabban nyilvánult meg egy irányban, mégpedig a nők felé. És amellett, ahogy férfiasabb lett, egyben meg is nemesedett. Arca már nem volt az egykori kedvesen megejtő beduin fiú arc. Nyomokat még őrzött belőle, kiváltha Rákhel szemét, jól lehet igazán nem volt rövidlátó anyja szokása szerint bizonyos elfátyolozó módon keskenyre összehúzta, de Telip komolyabb, és felső Egyiptom napjától sötétebb is lett, s vonásaiban szabályosabb, előkelőbb. A változásokról, amelyeken alakja és nem csupán az évek, hanem a feladatok hatása alatt is, amikbe belénőtt, mozgása és hangjának csengése átment, futólag már említést tettünk. Ehhez járult azonban az ország kultúrájának műveként külsejének elfinomodása, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk, ha akkori megjelenését híven akarjuk magunk elé idézni. Egy magasabb rangú egyiptomi fehér gyolcsviseletében kell elképzelnünk, melynél az alsó ruha átcsillog a felsőn, és amelynek bő és kurta ujjai szabadon hagyják csuklóján zománc karikákkal ékesített alsó karját. Fejét ünnepélyesebb alkalmakkor, mert minden napra tulajdon sima haját mutatta. A legjobb gyapjúból való, könnyű paróka fette, mely középúton fejkendő és frizura között a fejtetőre nagyon finom és párhuzamosan sűrű pászmákban, mint bordázott selyem feküdt rá, és így írt a tarkóig, de egy bizonyos, ferdén futó vonaltól kezdve megváltoztatta szövését, és apró, egyenletes, tetőcserépként egymásra tolt fürtöcskékben hullott a vállára. A nyak körül a tarka galléron kívül még egy nádból és aranyból készített lapos lánc is lógott, rajta oltalmazó skarabeusszal. Az arcot kissé papos szoborszerűségbe idegenítették a mesterkedések, melyekre alkalmazkodásra készen reggeli toalettjénél rászokott, a szemöldök egyenletes utána húzott megerősítése, a felső szemhéj vonalának meghosszabbítása a halánték felé, hosszú bottal koppantgatva maga előtt így ment, mint az elöljáró legfőbb szája a gazdaságon át. Így utazott vásárra, így állt az asztalnál a szolgákat utasítva petepré széke mögött, így látta őt az úrnő a teremben, vagy ha megjelent a háremben, és esetleg épp elébe lépett, hogy valami rendelkezés ügyében alázatos tartással és szóval beszéljen színe előtt. Így látta meg először egyáltalában, mert azelőtt, mint hitványportékát, s még akkor is, amikor Potifár szívében már meleget gyújtott, ő egyáltalában meg se látta, s amikor a házban, mint forrásvize mellett növekedett már, még mindig dudu panaszos figyelmeztetései kellettek hozzá, hogy szeme fölnyíljék személye iránt. És még a szemeknek e fölnyílása is, melyet dudu nyelvének borjulába vitt véghez, távol állt a teljességtől. Csupán szigorú kíváncsiság volt a rabszolgára vetett pillantás értelme, kinek botrányos növekedéséről a házban hallania kellett. A veszedelmes, így kénytelen mondani az, akinek mut, büszkesége, nyugalma fontos, csak az volt, hogy éppen József volt, akire tekintete esett, s akinek szeme eközben egy pillanatra az övével találkozott. Valóban súlyosan latba eső körülmény, amely a kicsi Bészt törpe bölcsessége következtében azzal az aggodalommal és sejtelemmel töltötte el, hogy a gonosz dudu valami tulajdon gonoszságát is fölülmúlót művelt itt, és hogy a szemek fölnyílása romlásba döntő teljességet nyerhet. Született félelem nem ismerése oly hatalmakkal szemben, amelyeket a tűzfújó bika jegyében látott, fogékonnyá tette efféle sejtelmek iránt. József azonban bűnös könnyelműségből nem szándékozunk kímélni őt ezen a ponton. Nem akarta megérteni, és úgy tett, mintha vezír csak lefetyelt volna, holott alapjában egy véleményen volt a suttogóval. mert maga is kevesebb súlyt vetett arra, milyen értelme volt a pillantásoknak a teremben, mint inkább arra, hogy egyáltalában megtörténtek, és szívében ostoba elbizakodottságot érzett, hogy immár nem levegő az úrnő szemében, hanem személyes pillantása van számára, bárha haragos pillantása. És a mi Enink? Nos, ez sem volt okosabb. Ő sem akarta megérteni a törpét. Hogy haraggal és szigorúsággal néz Józsefre, elegendő mentségnek gondolta azért, amiért egyáltalában ránéz. Kezdettől fogva nagy tévedés, ami megbocsátható volt addig, amíg nem tudta, kit néz, ha néz. De azután mindig növekvő mértékben szándékosabb és bűnösebb tévedés. A szerencsétlen nem akarta észrevenni, hogy a szigorú kíváncsiságból, melyel férjének belső szolgáját nézte, lassacskán eltűnt a szigor, és a megmaradt kíváncsiság is csak hamar más, boldog-boldogtalanabb nevet értemelt. Azt képzelte, hogy Dudu panaszainak tárgya, József növekedésének botránya önmagában érdekli oly nagyon, és erre az érdeklődésre jogosultnak és kötelezettnek érezte magát vallási, vagy ami ugyanazt jelentette, politikai helyzeténél, állásánál fogva, Amunhoz tartozásánál fogva, aki egy kabír rabszolga elhatalmasodását a házban sértőnek kell érezze, és abban engedékenységet láthat Atum Ré ázsiai hajlandósága iránt. A botrány súlyos voltával kellett a gyönyörűséget igazolnia, amit számára a vele való foglalkozás jelentett, és amit gondosságnak és buzgalomnak nevezett. Csodálatos az ember öncsaló képessége. Ha Mut egy rövid nyári vagy hosszabb téli órára a társadalmi kötelezettségektől felszabadult, és az ágyasház nyitott oszlop csarnokának padlózatába mélyített négyszögű vízmedence szélén, melyben tarka halacskák és lótuszkelyhek úsztak, nyugágyán merengve kinyújtózhatott, míg a csarnok hátterében egy jól megzsírozott fürtű kis núbiai lány kuporgott, hogy halk hárfajátékkal kísérje úrnője gondolatait. Olyankor meg volt győződve szándékáról, hogy csak azt a kérdést akarja magában tisztázni, miképpen akadályozható meg férje makacsága és Beknehons elcsapongó nagyszerűsége ellenére a veszedelem, hogy egy cáhi földjére való rabszolga, egy héber így mértékben megnövekedhessék a házban, s az ügy fontossága folytán nem is csodálkozott azon, hogy a gondolkozás e fölött örömet szerez, holott majdnem tudta már, hogy ez az öröm semmi másból nem fakad, mint hogy kíván Józsefre gondolni. Ha a szánakozás nem gátolna, bosszankodhatnánk ennyi öncsalás láttára. Az asszonynak az sem tűnt föl, hogy kezdte örömét lelni az étkezésekben, amelyeknél Józsefet láthatta. Azt hitte, hogy ezt az örömet a lesújtó pillantások miatt érzi, amelyeket feléje szándékozott küldeni. Sajnálatos, de nem vette észre, hogy kígyózó szája elmerülten mosolygott, ha arra gondolt. Megrettent alázattal, mint tűnik el lesütött pillája alatt József tekintete, ha az övének szigorúságával találkozik.